Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A Naphimnus Egyesület havi teremtésvédelmi magazinját hallják, Nobilis Mário atya vagyok. És itt van velem Bánfalviné Németh Andrea, akit szeretettel köszöntünk, ő lesz a mai műsorunk vendége.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Kedves Andrea, ugye azért hívtunk el téged, mert úgy gondoltuk, hogy itt az év elején, amikor hát az ember hajlamos előre tekinteni, és esetleg elhatározásokat tenni, vagy terveket szövegetni, hogy hogyan szeretné az évet végigcsinálni, akkor felmerülhetnek olyan ötletek, hogy hát jó lenne egy kicsit a hétköznapi életünket is teremtés tudatosabbá tenni. Na most te azon kívül, hogy a Naphimnus Egyesületnek az iroda vezetője vagy, de ezen túl, vagy ez előtt még elsősorban háziasszony vagy, mégpedig nem kis családban, és azt is tudjuk rólad, hogy igyekszel a hétköznapi életben, a háztartásban is ezeket az elveket érvényesíteni, és hát igazából erről szeretnék most megkérdezni, hogy is van ez, de először arról lenne jó, hogyha mondanál pár információt magadról, hogy tulajdonképpen hogyan is érkeztél el eddig az állapotig, amiben most vagy, honnan jössz, meg hogy is néznek ki ezek a családi körülményei.
Én Pülis Csabán éltem 25 évet, aztán, amikor férjhez mentem, akkor beköltöztünk a városba, Budapestre, ráadásul a város közepére, az első kerületbe, és 5 gyerekem született, akiket nevelgetve azt éreztem, hogy a városi életformát nem szeretném fölvenni, és inkább azt a nyugodtabb, vidékiesebb, teremtéstudatosabb életformát szeretném követni, amit a szüleimtől és a nagyszüleimtől láttam, és ezt szeretném továbbadni a gyerekeimnek is.
Akkor tehát ez azt jelenti, hogy akkor még falusi, ugye, életformádban, akkor tulajdonképpen azt, most visszanézve azt mondod, hogy teremtéstudatos vagy bizonyos értelemben ennek jobban megfelelő gyakorlatokat sajátítottál el. Ez hogy nézett ki akkoriban? Mennyire volt ez tudatos, és mennyire praktikus mostanról visszanézve, hogy tényleg ilyesmiket tanultál otthon?
A nagyszüleimnek óriási földterületük volt, ahol különféle zöldségeket, gyümölcsöket termeltek, legfőképp saját használatra, és akkor azt éreztem, főleg kamaszkoromban, hogy mekkora nyűg ez, hogy az egész nyár arról szól, hogy borsót pucolunk, babot fejtünk, zöldséget, gyümölcsöt teszünk el, befőzünk, már megint befőzünk, most egy másik fajta gyümölcsöt főzünk be. Erről szólt az egész nyár, ami az ő szempontjukból nyilván egy praktikus dolog volt, mert nehezebben lehetett hozzájutni a gyümölcsökhöz, zöldségekhez télen, de ugyanakkor így visszanézve ez egy nagyon tudatos és teremtéstudatos dolog volt. Mindent megjavítottak, mindent újra felhasználtak, újra gondoltak.
Ez a nagyszüleim.
Ez a nagyszüleim,
igen. És a szüleidé, tehát mondjuk közvetlenül nálatok a család?
A szüleim is gazdálkodnak, annak ellenére, hogy ők már bejártak a városba dolgozni, és élvezték annak minden előnyét, hogy meg lehet venni konzervben is a borsót, és nem kell feltétlenül befőzni. És amikor férjhez mentem és beköltöztem a városba, akkor én is azt éreztem, hogy mekkora szabadság ez, hogy csak elszaladok a boltba, vagy csak beszaladok a kamrába, és leveszem a polcról. De aztán azt éreztem, hogy mégiscsak vissza kéne egy kicsit térni a gyökerekhez. Az igazi áttörés, visszagondolva, az indította el bennem, hogy elkezdtek hiányozni a növények. Először csak az ablakba ültettem egy kis virágot, aztán ugye a klasszikus paradicsom, néhány tő, és arra nagyon emlékszem, hogy akkor még csak 3 gyermekem volt, de készülöttünk a vacsorához, és leszületeltük a termést a paradicsomtőről, de hát az ugye nem annyi, ami egy 5 fős családnak egy vacsorára elég, főleg, hogyha a gyerekek minden zöldséget és gyümölcsöt megesznek, amit csak elérakunk. és megettük azt a paradicsomot, amit előtte leszettünk, és elfogyott. Kértek még, és oda mentem a hűtőhöz, kivettem a hűtőből a paradicsomot, és fölvágtam, megmostam, és oda tettem eléjük. És elkezdett sírni a legkisebb gyerek, hogy ez nem finom, és hogy olyat szeretne, mint amit az előbb evett. És akkor megdöbbentem, hogy igen, hát ez tényleg nem ugyanolyan, mint amit az előbb ettünk. Tehát, hogy mégiscsak az a jó, amit mi termelünk, és ami tényleg napérlelte, és
földből
és nőtt. Földből nőtt. És pont ez a fiam az, aki még októberben is rágta a fülemet, hogy ültessünk valami növényt, mert ő locsolni szeretné és gondozni szeretné a növényeket. És el kellett neki magyarázni, hogy ilyenkor már nem annyira ültetünk semmit, mert nem nagyon fog megmaradni, de azért még egy krizantém cserépbe még kísérleteztünk. Úgyhogy azt aztán elég sokáig, mert december közepe volt, amikor kidobtuk, mert már teljesen tönkrement.
Ezt másoktól is hallottam egyébként, akik hasonlóképpen próbálkoznak, és ez egy fontos kérdés, hogy tehát más ilyen háziasszony is, aki azt mondta, hogy na, induljunk neki, azt hiszem, hogy éppen a borsóval. És hogy hát akkor ültetett a lehetséges körülmények között borsót, és hát aztán le is szüretelték, és lett belőle egy darab borsóleves. És hát akkor döbbent rá, hogy a nagyságrendek, tehát azok nagyon mások egy falusi környezetben, ahol ott van a kert, és akár még hozzá más földterület, mint egy városi lakás, ahol meg lehet ezt csinálni, hogy csinálok egy balkonládát, de az nem fogja ellátni a családot. Tehát ezt hogy látod, vagy mit gondolsz erről? Tehát itt most előjön ebben a kérdésben a városi életforma maga valóban, hogy mennyire lehet praktikákkal ezt az ellentmondást oldani, vagy ha van egy ilyen ellentmondás, hogy azért akkor sincs egy földterületem ott a városban, akkor mi az, aminek elsőbséget adsz te a gyakorlatban, vagy elméletileg?
Igen, ez valóban így van, hogy most egy borsólevesnyi borsót tudunk megtermelni ott az erkélyen, viszont piacok és termelői vásárok rendelkezésünkre állnak, még akkor is, hogyha mondjuk egy termelői vásár az csak egy héten egyszer van, akkor ha elfogyott hétközben a, nem tudom én, savanyú borka, akkor így jártunk, megvárjuk, míg újból péntek lesz, és lesz termelői vásár, és újból el tudunk menni, akkor átvariáljuk a menütervet, más főzünk, más teszünk. Persze, hogy lemondásokkal és áldozatokkal jár, viszont hát a teremtés tudatosság az egy tudatosság, és az biztos, hogy lemondásokkal jár, és szükséges egy belső motiváció ahhoz, hogy ezt folyamatosan tudjuk csinálni, mert fellángolásokból sok minden lehet ideig, óráig, de hogyha ezt sokáig és tudatosan csináljuk, akkor van értelme.
Ez fontos, és az előbb ugye az indító élményt mondtad el, vagy legalábbis talán a leg erősebb élményt, ugye ezt a bizonyos paradicsom, egymás mellé tett paradicsomot, a sajátot meg a boltit, de akkor ezek szerint, ezekből az utóbbi szavaidból úgy értem, hogy ebből aztán nálad vagy náladok egy konkrét tényleges elhatározás és kvázi döntés és életforma is lett. Mennyiben, hogyan, ez hogy látod?
Ez fokozatosan alakult ki. Ugye akkor utána elkezdtem kenyeret sütni, a tésztát magunk gyúrtuk, a szelektív hulladékgyűjtés az, amint megjelentek a sárga és kékfedelű kukák, akkor tudatosabbá vált, és nevelési célzattal a gyerekeket küldöm le a szelektív papír, vagy textiltáskával, hogy ők válogassák szét, és lássák, hogy mi hova kerül, és milyen állapotban kerül, mit lehet egyáltalán belerakni. Néha jönnek, és megkérdezik, hogy ezt bele lehet-e tenni, ezt melyikbe tegyük. És hát sajnos igen, néha el kell gondolkodni rajta, hogy igaz, hogy papírnak néz ki, de be van vonva egy kis műanyaggal, akkor azzal most mit csináljunk.
És még egy kis fém is van belekeverve, igen.
Igen, tehát hogy nem teljesen egyértelmű, de soha nem kényszerítettem őket, hogy akkor most ezentúl ez így lesz, hanem egyrészt így nőttek föl, ebben nőttek bele, másrészt meg látom őket, hogy érdekli őket. Nálunk a férjem révén nagyon jól tudnak a gyerekek angolul, ezért nem gond nekik angolul bármilyen videót megnézni, és a 14 éves lányom jött egyszer azzal, hogy megnézte angolul Bea Johnson nulla hulladékos hölgy videóját, és hogy milyen jó ez, és hogy ez tényleg lehet így, és ő mesélt nekem róla, és láttam, hogy csillog a szeme, és tényleg elhiszi, hogy ezt lehet így, és úgy éreztem, hogy hát ennél jobb nem kell. Vagy ugyanez volt ami egy kicsit még nehézség, és még nem történt meg az igazi áttörés családilag, csak személyenként, az a papírzsebkendő használata. Egyszer sikerült kimosnom a fekete ruhákkal egy darab papírzsebkendőt, és éppen azon bosszankodtam, hogy na hát akkor most szöszölhetem le, és szedegethetem le, vagy akkor mossam ki újból, vagy mit csináljak most. És akkor kicsit ilyen felháborodottan kérdezte meg a 8 éves fiam, hogy hát egyáltalán ki volt az, aki kitalálta ezt a papírzsebkendőt? És akkor éreztem, hogy itt kell most egy kicsit beszélni arról, hogy használhatnánk textilzsebkendőt is.
Úgy látszik, sikerült a nevelés, és most visszajött.
És akkor elővettük a régi textilzsebkendőket, amiket ugyan senki nem használt, de senki nem is dobott ki. Uh-huh. És akkor megnéztük, hogy jaj, milyen aranyos minták voltak rajta, misimókus, nem tudom én, cicuska. És elkezdték használni a textilzsebkendőket. Ő most már 9,5 éves, és iszonyú tudatosan csak és kizárólag textilzsebkendőt használ. A többieket még egy kicsit noszogatni kell, hogy oda tettem, a textilzsebkendőt ki van mosva, de biztos, hogy el fog következni az a pont, amikor már csak textilzsebkendőt fog használni az egész család.
Szóba hoztad a szelektív hulladékgyűjtést, ami ugye egy hát nagy kérdés, mert ugye az egyik oldalról feltétlenül szükséges, ha már egyszer használunk olyan csomagolóanyagokat, amelyek ugye nem bomlanak le. Másik oldalról viszont azt is mondják rá néha a környezetvédők, hogy kicsit kontraproduktív, mert arra neveli az embereket, hogy hát úgyis megvehetem, mert úgyis majd a szelektívbe dobom, tudnék mondjuk a műanyag csomagolás, vagy ilyesmit. De szóba hoztad viszont a nulla hulladékot is, ami azért már egy meredekebb, és ugyancsak valóban pont ahogy a lányod is rájött, hogy teljesíthető vállalás, vagy legalábbis hát megcélozható vállalás. Most a kettő között is van ugye egy út az egyiktől a másikig. Nem tudom, hogy ezt hogyan, vagy ez már olyan természetes volt, hogy a szelektív gyűjtés, arra azt mondtad, hogy az teljesen magától értetődő, de hogy onnan előrébb lépni a nulla hulladék cél felé.
Folyamatosan lépegetünk előre a nulla hulladék felé, mert a piacon vagy termelői vásáron mindent meg lehet venni, úgyhogy itt a textiltáskám, ebbe kérem.
Piacon is hoztam, hajlandó?
Aki nem hajlandó, oda nem járok.
Ja, igen.
De a termelői vásárban van egy savanyúságos eladó, akivel nagyon összebarátkoztam, és mindig viszem az üveget, hogy ebbe kérem akkor a savanyú borkát, ebbe kérem a nem tudom, savanyú káposztát, és mivel nem hoztam több üveget, most más nem viszek, és mindig próbálkozik, hogy beteszem zacskóba, és mindig el kell mondani, hogy nem, zacskóba nem fogom hazavinni, és nyitott rá, tehát mókásnak tartja, ugyanakkor látom rajta, hogy becsüli és mindig azzal fogad, hogy tudom, nem kér zacskót.
Igen, mondjuk egy kicsit számomra bizonyos értelemben szomorú, hogy még egy termelői piacon is ez még ritkaság, hogy valaki, hogy még feltűnő, hogy valaki így vásárol, hogy nem kér zacskót.
Igen, de...
Mert ott azért az ember azt várná, hogy ott ez már megszokottabb, vagy többen jönnek így, vagy jobban ismerik ezt a hozzáállást az eladók.
Igen,
van más nyilván... is azért látsz olyat, aki szintén hasonlóképpen?
Persze, de? Persze, és a múltkor pont előttem valaki egy tejfölös vödörbe kérte a valamelyik ilyen savanyúságot, és akkor ott mondtam neki, hogy jaj, milyen jó, hogy nem egyedül vagyok, hanem hogy ja. Látom, hogy mások is, és akkor mondta, hogy hát igazából a feleségem nyomja, de mondtam, hogy az nagyon tiszteletre méltó, hogy ő viszont megteszi azt, amit a felesége kér, és akkor
megerősítettétek egymást.
Megerősítettük egymást, igen, és az eladó is mondta, hogy hát igen, a hölgy mindig üvegbe kéri.
Ennek a szelektív gyűjtés, nulla hulladék kérdésnek van egy harmadik pólusa. Ugye a hulladéknak az a része, amit igazából nem is kéne kidobni, mert hogy komposztálható. Van, aki szerint városban ez a legnehezebb ügy, van, aki azt mondja, hogy simán megoldható ez városban is. Ezzel kapcsolatban van-e valami pró vagy kontra tapasztalatod?
Hogy szeretném, hogy ez sima ügy legyen. Ebben még egy kicsit dolgoznom kell, mert igen, nagyon szeretnék nyárra majd egy komposztálót. Most még azt nézem, hogy hova lehetne tenni.
A lakáson belül,
vagy pedig a társasház kertjében, akkor kit kell megkérdezni, és milyen köröket kellene futni azért, hogy ez megvalósulhasson, és hát azt gondolom, hogyha egy komposztáló oda kerül, akkor remélem, hogy mások is oda fogják vinni. Egyelőre most ez úgy néz ki, hogy amit összegyűjtök, azt a szüleim elviszik, és akkor a Filis Csabán a tyúkok megeszik.
Na pont ezt akartam kérdezni egyébként még, hogy miután beszéltél arról, hogy a nagyszüleid, illetve szüleid még most is ugye így gazdálkodnak Filis Csabán, hogy mennyire jelent segítséget egy ilyen háttér, ami kétségtelenül nem naponta elérhető, de azért mégiscsak létezik egy ilyen háttér mögöttetek, hogy van egy természetközelibb, hogy is mondjam, hát iránya a családnak, vagy
Nagyon-nagyon nagy segítség. Egyrészt tényleg azért, hogy amit még a tyúkok meg tudnak enni, azt akkor a szüleim elviszik nekik. Másrészt meg az, hogy a gyerekek is azt látják, hogyha elmegyünk tavasszal, nyáron, hogy le lehet szedni a málnát a bokorról, ki lehet húzni a répát a földből, és hál' Istennek a szüleim ezért soha nem szólnak, hogy ne húzd ki, mert nem tudom én, vagy ne szedd le, mert látják, hogy kihúzzák a sárgarépát, megmossák egy kicsit az esővízgyűjtő tartályba, és megeszik, és a zöld részét pedig viszik a tyúkoknak.
Aha. Szóval akkor ez kiegészíti egymást ez a...
Igen.
És egyébként ez egy érdekes kérdés számomra mindig, hogy azért kérdezem nálatok is, hogy ez hogy van, vagy mennyire van, hogy ennek a tudatossága mennyire van meg mondjuk a szüleidnél. Tehát, hogy mert te ezt nagyon tudatosan csinálod a városban. Városban nem is nagyon lehet másképp, mint tudatosan. Mert különben az embert elsodorják a városi megoldások, a civilizációs megoldások. A szüleid mennyire látják át ezt, hogy erre... mondjuk, hogy ezt nem csak ők tudják, és nekik természetes, hanem hogy ezt át is kell adni mondjuk az unokáknak, illetve hogy ez miért fontos teremtésvédelmire.
Hát szerintem, bár próbálom őket mindig téríteni, vagy mindig magyarázni a hátterét, és mondani, de azt hiszem, hogy nekik inkább ösztönösen jön, mint tudatosan.
Tapasztalat, megszokás.
A megszokás, igen. Tehát, hogy... Igen. Semmiképpen nem vennének tojást a boltban, inkább nem esznek tojást, hogyha nincs, de biztos, hogy nem vennének. De szerintem inkább csak megszokás, finnyásság, vagy nem tudom én.
Aha. És mondjuk például az zacskó használattal ők mennyire tudatosak? Nejlonzacskók, vagy nem is kerül be a háztatásba.
De azért bekerül nejlonzacskó. Szerintem náluk azért több nejlonzacskó van, mint nálunk, mert én viszont tudatosan próbálom száműzni a nejlonzacskót. Hát náluk azért még van hova fejlődni, azt gondolom.
Aha, és ez talán egymásra is tudhatni ez a kettő. Tehát az ő meglévő alapvető gyakorlatok, amit a gyerekek látnak, és a ti tudatosságotok, amelyik értelmezi, és időnként témává is teszi, vagy
szóba is hozzá. Igen.
A városi környezettudatos életmódnak van azért még más aspektusai, tehát eddig mondjuk a csomagolásról beszéltünk, meg az étkezésről. Van még ugye a egyéb megvásárolt dolgok, ipari előgű dolgok, vegyszerhasználat, illetve hát ugye az energiahasználat. Ami persze nem biztos, hogy olyan egyszerű változtatni, mert mondjuk egy társasházban együtt van megoldva mondjuk a fűtés vagy a világítás.
Igen, amikor 12 évvel ezelőtt lakást kerestünk, akkor egy távfűtéses lakásból költöztünk, és én nekem az nagyon fontos szempont volt, hogy szabályozható legyen a fűtés, illetve egyedi fűtés legyen, hogy én határozhassam meg, hogy 16 fokban vagy 28 fokban szeretnék télen létezni. Törekszünk arra, hogy minél kevesebb gázt használjunk. Részben azért is, mert pénzbe kerül. Részben azért, mert fölösleges az iszonyat nagy meleg és túlfűtés, és ugyanígy az energiatakarékos égők használata az teljesen természetes, vagy az, hogy lekapcsoljuk a villanyt, ha kimegyünk a szobából, amit ugye azért így öt gyerek mellett elég nehéz megoldani, mert mindig van valaki valahol, de törekszünk arra, hogy fölöslegesen ne menjen semmi, és ne égjen semmi.
Van-e valami olyan terület, ahol úgy érzed, hogy hát ez még egyelőre inkább kudarc, vagy még nem sikerült, és még ezen dolgozni kell erősen ebben a témában?
Hát ugye a komposztálás az, amit most nagyon szeretnék elkezdeni, és az, hogy mondjuk én nagyon sokáig teljesen odáig voltam, hogy én szeretnék egy szárítógépet, és a férjem mindig mondta, hogy de az nem környezettudatos, és még azért nem sikerült 100%-ig elengednem, de nagyon határozottan rajta vagyok az ügyön, mert tényleg látom, hogy nyáron kint az erkélyen tudunk teregetni, télen pedig megszárad bent is a ruha.
Hát akkor ezzel kapcsolatban most itt hadd szúrjam közben, hadd mondjuk el a hallgatóknak is, hogy ugye, aki esetleg fönn van a Facebookon, van egy ilyen csoport, egy nagyon élénk, állandóan működő csoport, aminek az a neve a Facebookon belül, hogy háztartásom hulladék nélkül, ebben te is benne vagy, sőt, hozzá is szoktál szólni.
Igen.
És én is, és látom ezeket a, nem csak a te hozzászólásaidat, és pont most valaki pontosan ezt a kérdést vetette fel, hogy szárítógép, és hát elég sok pró és kontra érv ugye elhangzott, tehát ezek a kérdések nem mindig egyértelműek, mert ki lehet számolni a tényleges energiafelhasználást mondjuk télen, és össze lehet vetni más szempontokkal, hogy mennyire nedvesedik át a lakás, hogyha nem használok szárítógépet, és akkor az mekkora plusz befektetést igényel, hogy az abból származó hátrányokat helyrehozzam, és így tovább. Tehát mások is, ezt most csak azért mondtam, hogy mások is dilemmáznak ezen, és van a háztartásom hulladék nélkül csoportban is olyan, aki hát azt mondja, hogy hát ő bizony beszerzett egy szárítógépet. Ez most nem le akarlak beszélni a lehatározásodról, csak ez egy nagyon fontos, egy nagyon jó példája annak, hogy bizony azért néha vannak nem teljesen egyértelmű és első látásra eldönthető kérdések ebben a témában. Most ugye azt ígérjük mindig a hallgatóinknak, hogy Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájából azt is fogjuk ismertetni, illetve abból is fogunk hát időnként részeket felolvasni, úgyhogy most ezt szeretném megtenni. Most az enciklikának a 209-től a 215-ig terjedő pontjait olvasnám föl, és akkor utána majd még erről egy kicsit tudunk tovább együtt is beszélgetni. Így ír tehát Ferenc pápa a Laudato Si enciklika utolsó fejezetében a 209-es ponttól kezdve. A kulturális és környezeti válság súlyosságának tudata új szokások kialakításához kell, hogy vezessen. Sokan tudják, hogy sem a jelenlegi fejlődés, sem a tárgyak és élvezetek puszta halmozása nem elegendő ahhoz, hogy értelmet és örömet adjon az emberi szívnek, mégsem érzik képesnek magukat lemondani arról, amit a piac kínál nekik. Azokban az országokban, amelyeknek a legnagyobb változtatásokat kellene végrehajtaniuk fogyasztói szokásaikban, a fiatalok új ökológiai érzékenységgel és nagylelkű szellemiséggel rendelkeznek, és néhányan közülük csodálatosan küzdenek a környezet védelméért, de olyan erősen fogyasztói és jóléti közegben nőttek fel, ami megnehezíti más szokások kialakítását. Következésképpen egy nevelési kihívással állunk szemben. A környezeti nevelés fokozatosan terjesztette ki célkitűzéseinek körét. Ha kezdetben főleg a tudományos ismeretek átadására, valamint a környezeti kockázatok tudatosítására és megelőzésére törekedett, manapság általában már magában foglalja az instrumentális észen alapuló modernitás mítoszainak, individualizmus, korlátlan haladás, verseny, fogyasztás, szabályok nélküli piac kritikáját, és a törekvést az ökológiai egyensúly különböző szintjeinek visszaszerzésére. E szintek pedig a belső kapcsolat önmagunkkal, a szolidaritás másokkal, a természetes viszony minden élőlénnyel és a lelki kapcsolat Istennel. A környezeti nevelésnek fel kellene készíteni minket, hogy végrehajtsuk ezt az ugrást a misztérium felé, amelyből egy ökológiai etika a legmélyebb értelmét nyeri. Ugyanakkor vannak pedagógusok, akik képesek újra gondolni az ökológiai etikát segítő oktatási módszereket, oly módon, hogy azok ténylegesen segítsenek növekedni a szolidaritásban, a felelősségvállalásban és az együttérzésen alapuló törődésben. Ez a nevelés azonban, mely környezettudatos polgárságot hivatott létrehozni, nem egyszer a tájékoztatásra szorítkozik, és nem képes beidegződött szokásokat kialakítani. A törvények és szabályok puszta megléte hosszú távon nem elegendő a rossz magatartás formák korlátozására, még ha létezik is tényleges kontroll. Ahhoz, hogy a jogi szabályozás komoly és tartós eredményekhez vezessen, szükséges, hogy a társadalom tagjainak többsége megfelelő motiváció alapján elfogadja és személyében átalakulva kövesse azt. Csak akkor tudjuk odaadóan elkötelezni magunkat az ökológiai elvek mellett, ha szilárd erények kialakításán fáradozunk. Ha valaki, bár anyagi lehetőségei meglennének, hogy többet fogyasszon és költsön, rászokik arra, hogy inkább kicsit jobban betakaródzon, ahelyett, hogy bekapcsolná a fűtést, feltehetően a környezetvédelme szempontjából kedvező meggyőződéseket és érzéseket sajátított el. Igen nemes dolog, ha valaki vállalja a teremtéssel való törődés kötelességét mindennapi apró tettek által, és csodálatos, hogy a nevelés képes rávenni ezekre olyannyira, hogy életstílussá váljanak. A környezeti felelősségre való nevelés olyan viselkedésformákra ösztönözhet, amelyek közvetlen és jelentős hatással vannak a környezettel való törődésre, ilyenek például a műanyag és a papír használatának kerülése, a vízfogyasztás csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés, csak annyit főzni, amennyit észszerűen meg tudunk enni, a többi élőlénnyel való gondoskodó bánásmód, a tömegközlekedés vagy a közös járműhasználat gyakorlata, a faültetés, a felesleges világítás kikapcsolása, és így tovább. Mindez egy olyan nagylelkű és méltóságteljes kreativitás része, amely az ember legjobb oldalát mutatja meg. Ha mély motivációk által vezetve valamit újra felhasználunk, ahelyett, hogy gyorsan kidobnánk, az olyan szeretett cselekedet lehet, amely belső méltóságunkat fejezi ki. Hát itt a pápa ugye egy nagyon alapos, gyakorlatias, de ugyanakkor nagyon mélyre ható elemzést, vagy gondolatmenetet mond az ökológiai nevelésről. Nem tudom, hogy erről, ami most itt elhangzott, neked a saját tapasztalatodra építve, vagy akárhogyan jut-e eszedbe valamit érzele, hogy mondjuk rezonál benned, rád, vagy...
Hát ugye azért a városi életforma előnye, hogy bárhova el lehet jutni könnyen, akár tömegközlekedéssel, akár gyalog, és mi ezt nagyon-nagyon tudatosan használjuk is. Mindenhová vagy gyalog, vagy tömegközlekedéssel megyünk, És például péntekenként jár a fiam úszni az osztályával, de mindig megyek segíteni hajat szárítani utána, és nagyon tudatosan és büszkén mondja, hogy anya biciklivel érkezett, míg őket mondjuk egy busz viszi, addig én oda biciklizem, vagy oda sétálok másfél kilométer, úgyhogy nem egy nagy távolság. De...
És behozható a többi gyerekkel való foglalkozás rendjébe is.
igen, ez délelőtt van, úgyhogy akkor a többi gyerek iskolában, illetve óvodában van. De hát egyrészt egészségmegőrzési szempontból is nagyon jó, hogyha biciklit, vagy különféle egyéb alternatív eszközöket használunk, és hát környezettudatos is. A férjem 3 éve, amikor nem esik és nincsen extrém hideg, akkor gördeszkával jár dolgozni. Ez néha 30 kilométert jelent oda-vissza, mert mondjuk a Batthyány térről Kőványa Kispestre kell eljutni. Időben nem ugyanannyi, mintha felszállna a metróra, de ugyanakkor
hát biztos, hogy
ez egy
nagyon egészséges.
Éles stílus.
Ez éles stílus, igen. Mert ugye, igen, hát még, ott még az is hozzájön, hogy a városnak olyan részein kell átmenni, ahol mások viszont pöfögnek az autókkal, úgyhogy esetleg érdemes mellékutcákat találni, ahol nem akkor.
Igen, ezek megvannak már, ezek igen, a gondoltam. Kis mellékutcák.
Igen. Nagyon érdekes számomra, amit itt a pápa arról mond, hogy van, akiben megvan a szándék, de ugye itt az elején mondja, hogy olyan erősen fogyasztói társadalomban élnek, hogy a legjobb szándék és a legelkötelezettebb tevékenység mellett is nem képesek teljesen megváltoztatni az életformájukat. Ezt te hogy érzed? Tehát mennyire harc ez az emberben, hogy de igen, le kell győznem magamat, hogy tudatosan minden nap újra így döntsek.
Én már nem érzem azt, hogy magamban harc lenne. A gyerekeimben nyilván ez még valamennyire egy harc, mert látják, hogy az osztálytársak, a többiek hogy csinálják, másképp csinálják, de sokat beszélgetünk arról, hogy más osztálytársak mibe hordják a 10 óraiukat, vagy hogyan érkeznek az iskolába, és igazából annyira nem zavarja őket, hogy ők mások. Nyilván ez az iskola nevelési módszerétől is függ, vagy nem zavarja őket az, hogy egymásnak adják a ruháikat, hogy például most 7-es a fiam, aki amikor iskolába ment, akkor kapott egy iskolatáskát. 4 évig hordta, és ezután a 4 év után pont újból elsős lett a kisebbik testvére, akinek odaadta az iskolatáskát, aki most már 3. éve hordja, tehát egy iskolatáska már 7 éve bírja, szolgál. És hát szerintem még egy 4 éves ciklus benne lenne, ha még lenne olyan kisebb testvér, akinek tovább lehetne adni.
Hát, ha még van a környezetetekben olyan.
De a környezetünkben már keressük azt, akinek oda lehetne adni. Ehhez persze az kell, hogy olyan barátai és ismerősei legyenek az embernek, akik szintén erre vevők, és nem fognak megsértődni, hogyha kapnak egy használt iskolatáskát.
Igen, igen. Na, ez rámutat arra is, amit talán itt a pápa által mondottakban is benne van, különösen, mondjuk ebben a részben kicsit háttérben van, de az egész Laudato Si-ben jobban előtérben van, hogy ehhez kapcsolódik el egymáshoz, tehát ehhez közösség háttér kell. Van valami ilyen, ezt is kérdezném, hogy egyrészt van ennektek valamilyen, vagy érzitek, hogy vannak más családok, akikkel mondjuk együtt tudtok ebben mozdulni, illetve, hogy mennyire tud ez kapcsolódni a mondjuk, hogy említette, hogy a gyerekekkel beszélgettek erről, és mondjuk a hitreneveléshez, az Isten kapcsolathoz, az imádsághoz valamennyire tud ez kötődni nálatok? Ez 2 kérdés.
Igen.
Az egyik az, hogy közösség, vagy más családok.
Igen, más családokkal Igen, érdekes módon a legtöbb ismerősünk ugyanígy nagy családos, egy 6 és egy 13 gyerekes családdal szoktunk együtt nyaralni nyáron, úgyhogy mindig azt mondjuk, hogy egy kis falu érkezik, és együtt játszanak a gyerekek is, a felnőttek is, este nagy társas játékpartikat tartunk, és egymást tanítjuk egyrészt ugye a gyereknevelés, háztartás témakörben, másrészt mindenki a saját szokásait hozza és mutatja. És leellessük egymástól. És ezek a családok mint hívő családok, úgyhogy úgyhogy valamilyen szinten persze a hittel való kapcsolat is összefügg.
De ez a cím, hogy elő szokott kerülni, vagy ez nem annyira?
Nem annyira. Nem tudatosan. Uh-huh.
De mondjuk ugyanakkor az, hogy te mondjuk benne vagy a Naphimbusz Teremtésének Egyesületben, de ez végül is csak azt jelenti, hogy nem csak ez a tény, de ez is, hogy az egész gondolat számodra valamiképp kötődik a
hithez, igen. Persze ez nem külön választott két dolog, hanem ez teljesen összefonódva megy, és érdekes módon, amikor egy egyesületi találkozóról, vagy konferenciáról, vagy megbeszélésről hazamegyek, akkor a férjem mindig azzal bombáz, hogy na, mesélj, mi volt? Miről beszéltetek? És valamikor már iszonyatosan fáradt vagyok, de még mindig ezt kérdezi, hogy mesélj, mi volt? Tehát érdekli.
Hát talán akkor szeretettel várjuk őt is az Egyesületben. Na, hát nagyon köszönöm, és hát nagyjából, hogy most a végére is értünk az időnknek, úgyhogy akkor nagyon köszönöm ezt a nagyon izgalmas, egyre érdekesebb, és még volna miről beszélgetést, és hát akkor a műsorunkat befejezve arra szeretném felhívni a kedves hallgatóink figyelmét. Egyrészt, hogy ugye legközelebb egy hónap múlva fogunk jelentkezni a Naphimbusz Teremtési Védelmi Egyesületnek a Teremtett Világ Védelméről szóló műsorával, másrészt pedig, hogy eljön lassan az adóbevallások készítésének ideje, és szeretnénk javasolni, ugye, és ezt most te is, mint az Egyesület irodavezetője mondod, hogy ugye lehetőség van az adó 1%-át a Naphimbusz Teremtési Védelmi Egyesületnek adni, aminek ugye az a módja, hogy be kell írni
az adószámot, amelyet a honlapon megtalál az, aki szeretné nekünk adni az 1%-át.
Teremtésvédelem.hu.
Igen, teremtésvédelem.hu weboldalon.
Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, akkor mindenkinek szép, teremtéstudatos és áldott januárt kívánunk, és legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimbusz Egyesület műsorát hallották a Teremtett Világ Védelméről. Mária Rádió.
Mindenki, aki hallgatja a műsoraitokat, olyan rádióként ismer benneteket, amely bőséges időt szentel az imának, tanúskodva amellett, hogy annak, aki imádkozik, megnyílnak az ajtók, sőt, mi több, sarki kitárolnak az Úr előtt, mondotta Ferenc pápa a világ 70 országában működő Mária Rádió képviselőinek, köztük a Magyarországi Mária Rádió küldöttségének, amikor személyes kihallgatáson fogadott bennünket a Szent Atya. Ennek érdekében működik immár 12 éve a Magyarországi Mária Rádió. A Mária Rádió Magyarországon 2006. januárjában szólalt meg először a budapesti frekvencián. 12. évfordulóját 2018. január 16-án 18 órakor hálaadó szentmisével ünnepeljük meg az angyalföldi Szent László plébánia templomban. Cím: Budapest, 13. kerület, Béketér, 1/A. Az ünnepre szeretettel várjuk a Mária Rádió hallgatói családjának minden tagját.
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Németh